This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly.
Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead.
Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice.
They're going to wave him around. The throw misses a cutoff man. Shot into the plate. Chanting Paul O'Neill's name.
Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into
the catcher. What a catch!
And what
did
a
you see that?
Play by Jorge Posada with his bare hand.
That was unbelievable.
The baseball.
Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before.
Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9.
Judge hits one to center field and deep. Going back,
love
Kiermaier.
It.
Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home runs by the Baby Bombers. Their first big league at bats. Can you believe it?
The drive in the left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park, all the way out.
Rebound. Sets. And deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history.
First at-bat of the game.
And there's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate. And now he dives into the stump. The Yankees.
Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Casa podcastja, a mikrofonnál DS
és B.
Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ismét ketten, Mike sajnos kicsit betegeskedik, de jövő héten, vagy most a hétvégén majd föl fogunk tudni venni elméletileg egy közös részt is. Addig is ugorjunk bele a 108. adásba, ajánlások B.
Ja, április 15-e van ma, amikor felveszük az adást. Jackie Robinson nap az MLB-ben. Ennek apropóján én Jogi Berrának ajánlom ezt az adást. Ez 1955-ös World Series-nek az egyik legemlékezetesebb momentum, amikor Jackie Robinson ellopta a hazai bázist, és szerintem ezt már egy pár adásban felelevenítettük. Főleg amikor ugye a World Series-ekről beszéltünk, hogy Jogi Berra az élete végéig azt állította, hogy out volt, és mi hiszünk neki. De persze Jackie Robinsonnak is ajánlom. Akkor már Elston Howardnak is.
Yeah, meg Mariano Rivera.
Igen. Egyébként a Strikeout-nak a Facebook oldalára kiraktam a Jackie Robinson Elston Howardos cikkedet, de
Yankee Házán is
megtalálható, ugye, hogy mi is az a Jackie Robinsonnak, miért fontos, illetve ennek apropóján DS írt olyan kizelső színesbőrű játékosáról, Aston Howardról is. És lenne még egy ajánlásom, ami most hát felköpök és aláállok, de az NHL alapszakasza végéhez közeledik, és úgy voltam bele, hogy ilyen szar volt a Penguins idén, akkor már inkább legyen meg a top 10-es pick, és akkor lesz egy első körösünk, de most már ilyen közel vagyunk, jussunk be a rájátszásra. Úgyhogy a New Jersey Devilsnek, a Montreal Canadiensnek és a Boston Bruinsnak ajánlom. Ugyanis a Devils játszik az Islanders-en, mondjuk az már igazából talán nem is olyan fontos. A Canadiens a Red Wings-el, a Bruins pedig a Capitals-szal, úgyhogy mind nyerniük kellene, hogy a Penguins pedig a Predators-t kellene, hogy megverje, de az igazság, hogy az utolsó meccsünk az Islanders ellen van, hogy ott tudja, hogy kikapunk, úgyhogy nem fogunk bejutni, de innen küldöm. Igen, a
nektek cheat. Most jó kemény volt itt, egy kemény a szezon vége, ugye volt Boston ellen most egy meccs előtte. Előtte Maple Leafs, akkor most jön egy Nashville, és a végén még egy Islanders, hát.
Ez idegenben Islanders, tudti, hogy az lesz, hogy amúgy, ha nyernénk, bejutnánk, de valahogy meg fogjuk szivatni minket, szokás szerint.
Ja, hát Rangers meg ugye az utolsó meccsét játszom a hajnalban, ott a Senators ellen, és hogyha nyerünk, akkor bebiztosítjuk a President's Trophy-t.
Igen, bocsánat, a felköpök alá állok, ezt azért mondtam, hogy a Bruinsnak meg a Devilsnak kell turkolnom. A Canadiensről nagyon nagy problémám nincsen. Hát ez van. És akkor a Rangersnek meg lett a franchise rekord győzelem?
Igen, meg lett az 54 győzelem, ami franchise rekord, soha nem volt még ennyi, ugye eddig 53 volt a legtöbb a csapat történetében. Illetve hát ugye most rá hát jó lenne, ha az 55 meg lenne a Carolina, egy ponttal van lemaradva, és nekik is van még hátra egy meccsük. Igazából ők az egyetlenek, akik még itt veszélyt jelenthetnek, meg a Dallas Stars, ugye ők is 111 ponttal állnak, egy ponttal mögöttünk. Egy győzelemmel mindenképpen bebiztosítanánk a liga elsőséget, hogy aztán a első körben majd pont tőletek kiessünk, hogyha ti jöttök be még itt a kettes wildcardon. Ja, és akkor én pedig a... Ja igen, még a Jogi Berrás téma, az akartam mondani egy sztorit, Jogi Berrás, Jackie Robinsonos témához, hogy olyan szinten ki volt akadva ezen a Jogi, hogy tényleg azt, amit mondtál, ugye, hogy élete végéig, de még amikor a Hall of Fame csarnokban sétált, akárhányszor, akár milyen meghívás, vagy bármi miatt oda betette az útja, akkor is ahányszor elment az előtt, a kép előtt, ami azt a becsúszást ábrázolta, mindig mormogta maga elé, hogy out volt. Ezt így többen is megerősítették, hogy ez ilyen ennyire mély nyomot hagyott benne. Meg ugye Jackie Robinsonnak a feleségével is mindig harcoltak ezen, hogy ha éppen találkoztak és szóba került, akkor Jogi nem volt restnek is megemlíteni, hogy out volt, és a Robinson felesége pedig mondta, hogy hát nem, hát szép. És akkor én pedig az ajánlás pedig, akkor én ugyanígy a New York-i sportvonalon maradva, én a New York Knicksnek ajánlanám most, akik behúzták szintén az 50 győzelmet a szezonban, illetve a kelet második helyet, ami a szezon előtt nem sokat adtam volna ezért, hogy nem nagy értékben mertem volna fogadni, hogy ez így fog, így lesz ez a szezon, de nagyon nagyot mentek eddig, és akkor a rájátszásban pedig majd a Philadelphia-Miami párosnak a győztesével fognak játszani az első körben, a wildcard kör után. Szóval hajrá, Nix!
Anunobi felépült már? Sérülés?
Anunobi felépült, igen, meg a Mitchell Robinson is, a Julius Randle viszont nem fog játszani, őt műteni kellett. De hát ő már elég régóta nem játszott, szóval így kb. Az utolsó ilyen nagy hajrát azt végig nélküle csinálta a csapat.
A playoff az nem is baj, mert nem egyetlen rossz playoff számai vannak, nem?
Igen, egyébként igen. Hát meglátjuk majd, hogy idén mire lesz jó az a csapat. Kíváncsian várom, hogy fog alakulni majd nekik is, meg a Rangersnek is.
Mindketten kiesnek az első körbe, két hét múlva már nem kell.
Két hét múlva ketten vezitek valami podcastet, Májka.
Igen.
No, és akkor evezzünk a Bronxba. Elmúlt adásban ugye ott hagytuk abba, hogy következett a Marlins elleni széria, méghozzá a Yankee stadionban, és az első mérkőzést egy nagyon-nagyon sima győzelemmel tudtuk le, 7-0-ra sikerült megnyerni, és hát nagyon-nagyon gyengén kezdett ugye a Miami Marlins, és hát nagy meglepetés, nem árulok el azzal, vagy nagy titkot, hogy a szériát is sikerült behúznunk 2-1-re. Az első meccsen, ezen a 7-0-áson Nestor Cortes gálázott a gyerekkori kedvenc csapata ellen, 8 teljes játékrészt hozott le, és ez alatt csak 2 találatot engedett, de kiosztott 6 strikeoutot, ütésben Anthony Volpe és Juan Soto egyaránt 3 pontos homerunt ütöttek, de Alex Verdugo is 3-ból 3 találattal zárt.
A második meccsen is egyébként Verdugo volt az egyik főszereplő, 3-2-re győztünk, és egy újabb remek kezdődobó teljesítményt is beírhattunk a naptárba. Ezúttal Carlos Rodon tette oda magát, 6 inning alatt 4 ütést engedett, és kiosztott 6 strikeoutot. A Verdugo ütött egy hazafutást, és egy elég jó szériája volt a Marlins ellen, illetve Stanton és Soto pakoltak be még egy-egy RBI-t a közösbe, a bullpen pedig tartotta a frontot, és ez a meccsen elég volt ennyi a támadóktól is a győzelemhez, úgyhogy 3-2-re győztünk, és ezzel a széria az meg lett.
Igen, hát és ugye a 2 pont az Rodonról jött be, de mind a 2 ki nem érdemelt volt, mert védelmi hibák is kellettek hozzá, vagy hiba is kellett hozzájuk. Aztán a harmadik mérkőzésen nem sikerült a söprés, sajnos 5-2-es vereséget szenvedtünk. Marcus Strowmannek ez volt az első hát felemás startja, egy rossz inningbe szaladt bele, ami meg is pecsételte a sorsunkat. Lehetőségeink megvoltak igazából, de egy Stanton home runon és egy Soto RBI singlen kívül nem tudtunk kihasználni egyáltalán semmit. Így a harmad gyenge Marlins is elkapott minket egyszer, de legalább a széria győzelem az összejött.
Emlékszel, akkor kezdődött a szezon, a Pirates söpörte a Marlins-t, és akkor mondtad, hogy milyen jó fokmérő lesz, hogy jobbak vagyunk, mint a Pirates. Hamarosan jön a Marlins, de még olyan jók nem vagyunk, mint a Pirates, de közel vagyunk hozzá.
Igen.
Még egy-két embert be kéne húzni tőlük.
Chapman visszahozzuk.
Chapman, ja. És a Marlins széria után pedig utaztunk Clevelandbe egy 3 meccses szériára, viszont a pénteki meccset azt az időjárás miatt szombatra halasztották, úgyhogy szombaton nagy üzem volt, dupla fejű, de az első meccset azt már 6 óra 10 perckor elkezdtük, tehát az teljesen Magyarországon is nézhető időpontban volt, és egy újabb 3-2-es győzelem jött össze. És itt Clark Schmidt kezd. Hát gyakorlatilag párhuzamot húztatunk a Marlinsos 3-2-es győzelemmel. Egy nagyon jó kezdődobó teljesítmény volt Clark Schmidt részéről, és a bullpen is szépen megoldotta a továbbiakat. Az ütők nem nagyon erőltették meg magukat. Oswaldo Cabrera vágott egy 2 pontos home run-t. Ez volt a döntő jelentőségű. Ez lett 3-0. Gyorsan feladtunk 2 pontot, de a bullpen lehúzta a rolót, és sikerült megnyerni a dupla fejű első meccsét.
Igen, egyébként Volpi mellett Cabrera-nak nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire jól kezdte a szezont, és hogy ez kitart neki ez a lendület még mindig.
Igen, egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy itt följött, hogy mondogatják, hogy DJ LeMahieu nincsen messze. Szerinted mi lesz? Oké, Cabrera bevethető sok poszton, meg DJ is, de ugye Gleybernek meg elég rosszul megy. Én nem tudom, tehát hogyha most Oswaldo Cabrerát meg ültetjük a padra, és ritkán fog játszani, akkor biztos, hogy nem lesz ez a jó formája, úgyhogy én valahogy őt betenném állandóan a kezdőbe. Most attól függetlenül Greibert is játszott, nem csak olyan DJ, és még neki is jól megy az ütés, akkor hogy oldanád? Nem látom, hogy amúgy Gleyber ülne le a cserének, de...
Hát én is tartok tőle, hogy akármilyen jól megy Cabrerának, ő lesz majd, aki a legrövidebbet húzza, hogyha DJ visszajön. Ettől függetlenül én rotálnám őket folyamatosan, tehát én biztos, hogy akkor ő úgy játszanék a nevekkel, hogy, hogy mindig legyen valakinek egy pihenő napja. Illetve hát nyilván az adott forma, hogy kinek hogy megy éppen, az is nyilván beleszámítana, tehát most Cabrerát nem szívesen ültetném le, maximum tényleg ilyen kicsit több pihenést kapjon, mint most, de ettől függetlenül én egyelőre hagynám őt kezdőnek, DJ meg szépen lassan gyűjtögetheti az edbeteket, aztán meglátjuk, hogy tér vissza. Én ebben bíznék, hogy tényleg váltogatni mindig az embereket szépen a posztokon.
Nem mondjuk az igaz, hogy DJ-t egyesre is be lehet tenni, egy Rizzo pihenjen. Szóval, logikus válasz, meg lehet oldani okosan.
Főleg Rizzónak volt most az utolsó meccsen, nem is tudom, 2 vagy 3 olyan balfaszkodása egyes bázison, hogy csak néztem. Tehát az eddig ilyen tuti magabiztosnak tűnő kesztyűjéből konkrétan ilyen 2-szer kipattant a labda, meg nem tudott egy sima groundballt összeszedni, meg ilyenek, és így mi van veled, ember?
Igen, pedig ő azért eléggé jó védő.
Igen. Mindegy, reméljük, hogy letudta az egy rossz meccsét így a szezon során védekezésben, és akkor így ennyi. A második meccset is megnyertük, és ezzel bebiztosítottuk a széria győzelmet is. Eddig az összes szériánkat megnyertük, a kis szépséghiba ugye, hogy csak egy söprés jött össze ezekből. 8-2-re győzedelmeskedtünk, itt nem volt pardon, azonnal ráugrottunk az ellenfél dobóira, és 5 inning alatt kvázi el is döntöttük a meccset. Juan Soto ismét jutott egy 3 pontos bombát, de szinte mindenki tett a közösbe. A dombon ugye az csak erre a meccsre felhozott Cody Potit kezdett, és 6 jó játék részt hozott, meglepően jót egyébként, ugye ő Tommy John műtét miatt több mint egy évet kihagyott, és nem is rossz.
Vonal.
Igen. És ugye, hogyha jól hallottam a közvetítésben, akkor így 2 éve volt kb. Az utolsó startja ráadásul, tehát hogy nagyon, nagyon nagy visszatérés volt ez neki. És érdekes, ugye, hogyha nem kellett volna dupla fejűt játszanunk, akkor ő benne se lett volna az aktív keretben, csak egy 27. embernek hívtuk őt fel erre a második meccsre. De nagyon-nagyon jól mutatkozott be a Yankeesben, tényleg 6 nagyon király inninget dobott, és a bullpen pedig a maradék 3-at megoldotta. Érdekesség, hogy egykori prospektünk, és itt a podcast egyik kedvence, Esteban Florial, megütötte első hazafutását a Guardian színeiben, hát nyilván pont ellenünk, de hát eddig nem nagyon ment neki a szezonban, de ez a meccs, illetve a következő azért egy kis reménysugár volt, hogy összeszedi magát talán majd, mi minden esetre gondolom beszélhetek a nevedben is, meg Mike nevében is, hogy azért drukkolunk neki, meg azért valamennyire figyelemmel fogjuk követni a Clevelandi pályafutását. Papa Florial is legyen büszke ránk.
Így van, ilyen kis podcast legend, Esteban Florial. Ez az egy homerun nem is zavarna, meg ellenünk ütötte, azt se szurkolok neki. Hát a következő nap az már egy kicsit jobban zavart. Ugyanis a harmadik meccs az egy ilyen gyönyörű szép adokkapokká vált.
Én Rózs Derbinek mondanám, de igen.
És végül 10 inning alatt győzött a Guardians 8-7-re. És itt Aaron Judge is tiszteletét tette a szériában. Egy nagy homerunt vágott, ami 3 pontot jelentett. Viszont Nestor Cortes visszatért a gyengébbik oldalára, a gyengébb startjai egyikét produkálta. És ugye, nem tudom, megvan ez a dobás, meg itt aztán most az interneten is nagyot megy, hogy ez hogy lehet legális, ugye az a pump fake.
Igen, ezt nem is értettem. Igen. Ugye hát, hogyha valaki nem látta volna annyi a sztori, hogy ugye Korteznek mindig van a dobó mozdulatában néha egy kis variáció a meccseken, minden kezdésén berak egy-két ilyen extra mozdulatot egy-egy dobásnál, és most ezt egészen új szintre emelte, mert nem csak ezt az ilyen hülye robot mozgásszerűséget tette bele, hanem így csinált egy ilyen fake dobó mozdulatot, mint hogyha így elengedné a labdát, és utána kezdte meg a valódi dobó mozdulatát, és dobta el a labdát. De azt hiszem foul lett belőle, ugye, abból a dobásból konkrétan.
Igen.
Tehát az annyira nem sikerült megzavarnia az ütőt, de tényleg ezt nem is értem, hogy ez nem volt balk például.
Azt olvasgattam, hogy azért nem balk, vagy nem nincsen futó a bázison.
Aha.
Viszont így, hát én instán próbáltam, és hát nehéz volt úgymond ilyen legit véleményt, mert ugye mindenki azt írja, hogy tök mindegy, akkor is balk, meg hogy ez illegális, vagy nem tudom, de nem tudom, hogy a szabályokat jobban át kell rágni, de hogy igazából nem törik meg a dobó mozdulata, hanem ez így, oké, nem ez az állandó mozdulat, de hogy elindítja a mozgást, és nem áll meg, hanem folyamatos a mozgás. Ezt tudtam így kivenni, hogy ez miért szabályos. Rohadtul nem tűnik szabályosnak.
Majd ez olyan, mint a 11-es rúgásnál, hogy a klasszikus párhuzamot hozzam fel a Sport TV-től. Vagy mint a jégkorongban, ugye, hogyha büntetőt ráviszed a kapusra, akkor most már van az, hogy ugye mozoghat hátrafelé is valamennyit a korong az ütőn, viszont folyamatosnak kell lenni a mozdulatsornak.
Igen, de mondom, hogy ez így nem a szabálykönyvet nyitottam fel, és olvastam, hogy mi számít dobásnak, meg a korrekt dobó mozdulatnak, de valahogy így tudtam összerakni, de hogy igazából azért nem balk, mert hogy nincsenek a bázison futók, de ettől függetlenül az internet véleménye, hogy akkor is balk. És hát aztán Esteban Florial ismét beköszönt, vágott egy homerunt, az 8. inningben volt, ha jól emlékszem, akkor úgy tűnt, hogy azzal nyer is a Guardians, de a 9. egy nagy Volpe ütéssel kiegyenlítettünk. Aztán a 10. inningben 2 ránt is szereztünk, viszont Caleb Fergusonnak sikerült leadni ezt az előnyt is, úgyhogy buktuk a széria zárót.
Hát, igen, ott éppen Rizzo volt, aki ugye ütött egy két pontos találatot, amiből egyébként Stanton nem értem, hogy nem jutott el 1-3-asra, de hát mindegy. Szerencsére
nem akart pont. Megsérülni.
Na, persze. Szokásos. De igen, tehát meg a másik, amit nem értek, hogy Aaron Boone minek hozta le Clay Holmes-t. Holmes a 9-et tök simán lehozta, és ha jól emlik, akkor nem is volt olyan vészesen sok dobása. És simán kiraktam volna őt még a 10-re is, aztán oldja meg. De hát valamiért fontos volt behozni Fergusont.
Jó is, hogy eszembe jutottad ezzel, mert a bullpennel kapcsolatban is lett egy kérdésem, vagy így alakult. Most már azt hiszem zsinórban a második, vagy a harmadik olyan eset, hogy ilyen Hamilton 2 inninget hoz le. Uh-huh. És mondjuk nem kötözködni akarok Boone-nal, mert ugye azokat a meccseket, jól emlékszem, mind meg is nyertük, tehát teljesen jó húzás, csak hogy így másnap meg már nem lép pályára Hamilton. Tehát, hogy...
Igen. Hát ez igen. Beáldozza konkrétan egy meccsen azért, hogy 2 inning meg legyen a következő meccset konkrétan.
Hát igen, ugye itt mondjuk fájó Loizigának az elvesztése, meg gondolom nem bízik még, hát ezek után mondjuk Fergusonba vagy Victor Gonzálezbe, úgyhogy Hamiltonnak hozni kell azokat a 2 inningeket, csak ez tűnt fel, hogy így például akkor akár ő is rendelkezésre állhatott volna vasárnap, ha még szombaton csak 1 inninget dobott volna, de akkor meg lehet, hogy akkor nem nyerünk, szóval bullpent kicsit ráncba kell szedni.
Igen. Tehát most ilyen, nem is tudom, ilyen szakadást érzek, hogy vannak a nagyon megbízható bullpen dobók, mint például Hamilton is, ugye, meg vannak azok, akik beállnak, és akkor így már folyik a tenyeremről a víz, hogy na most akkor vajon mi lesz. Meg tényleg akartam kérdezni tőled, hogy volt az egyik Cleveland elleni meccsen, Sotónak egy kis kalandja az egyes bázison. Nem tudom, most az így hirtelen megvan-e. Volt egy nagy flyout, és akkor Soto, ahogy futott vissza kettesről egyesre, az egyes védő az konkrétan így elállta az útját, vagy így kirakta a lábát, hogy Soto ne tudjon simán visszajutni a bázisra, és így kettőzték őt le tulajdonképpen. És ráadásul a bíró először safe-et mondott, aztán visszanézték, és utána ítéltek autót, és így lett dupla játék. Ugye ezt láttad, ezt a szitút, vagy megvan így?
A szitú az úgy megvan, nem láttam, mert azt hiszem ez a második meccsen volt, nem? És annak csak
azt hiszem, igen.
Második felét követtem, és azóta nem néztem vissza, úgyhogy pontosan nem tudom, hogy mi történt, de azt tudom, hogy történt valami ilyen. de állást foglalni nem tudok, de innen is interferencenek hangzik az egész csalás. Óvni kell vasárnapi meccset, ezért adják nekünk. De majd megnézem, de nem néztem vissza azt.
Én csak nekem az volt a fura benne, hogy a lassításon ott úgy nézett ki, mint hogyha még a védő konkrétan így hátra is nézne, hogy hol van Soto, és direkt úgy helyezkedik, meg úgy rakja ki a lábát, hogy esélyese legyen Sotónak elérni a bázis rendesen. Soto meg nyilván lelassít, mert nem akar telibe neki rohanni a védőnek, az úgy nyilván az lett volna a legsérülés veszélyesebb mind a kettőjükre nézve, de nem tudom, így eléggé fura volt. Meg az is, hogy ugye a pályán hozott döntés az szép volt. Tehát így érdekes volt, hogy azt visszafújták.
Majd visszanézem. Ez a csibészség a Guardians 1-esétől, ahogy a fotball közvetítésekben mondanák. Olyan szabálytalanság, amit nem fújnak le, az a csibészség.
És van itt egy érdekes statisztika még, amivel készültem. Még ez a 15 meccs után, hogy Judge és Soto 1970 óta az első olyan Yankee csapattárs páros, akiknek legalább 14 sétájuk van 15 meccs alatt a szezon kezdés óta. Ugye Aaron Judge 15, Juan Soto pedig 14 sétával állt 15 meccs után, vagy állt 15 meccs után. Legutoljára ilyen 1970-ben volt a Yankeesben, akkor Thurman Munson és Roy White voltak, akiknek ez összejött.
Kíváncsi leszek amúgy így évvégén a sétákat, ki fogja vezetni a ligában.
Meg a csapaton belül is milyen verseny lesz majd, most nem home run verseny lesz majd, hanem ki sétál többet.
Ja, arra is tippelni kellett volna.
Ja.
No, és akkor ugye befejeződött a Guardians elleni széria, hogy most hétfőn rögtön következik 3 mérkőzés Torontóban, és egy szünnap után pedig egy 7 meccses homestand jön, ugye megyünk vissza a Bronxba, először a Tampa Bay Rays jön 3 meccsre, és utána az Oakland Athletics 4 meccsre, úgyhogy egy jó kis hét lesz Toronto-Tampa. Amúgy, nem tudom, hogy a Bronxba játszunk a Tampából, azok mindig ilyen rohadt izgalmas meccsek, nem tudom, biztos csak a környezet mondatja velem a Tropicana Fielden, meg nyilván ott is voltak izgalmas meccsek azért, de hogy az általában ilyen szenvedés, nem? És a Bronxból meg ilyen végig izgalmas szokott lenni.
Igen, hát legalábbis jobb érzés otthon játszani ellenük, az biztos. Igen, hát még a Blue Jays ellen ugye ők 8-8-al állnak jelenleg, ott azért kötelező lenne a szériát behúzni, hát hazai pályán meg nyilván mind a kettőt azért jó lenne folytatni a jó szériánkat és behúzni a párharcokat. A Tampa jelenleg 9-7-tel áll, az Oakland pedig hát jobban, mint ahogy számított rá bárki is szerintem, ők jelenleg 7-9-el.
JPC-nek volt tök jó startja most a héten, ami egy van hitter, nem tudom, 6 inning vagy 7 inning alatt.
Ja, kíváncsi leszek, hogy alakul majd itt ez a elkövetkezendő néhány meccs. És akkor nézzük is meg a Yankeezzel kapcsolatos híreket. Bullpenünk újabb veszteséget szenvedett. John Birdie sérült listára került lágyékhúzódás miatt, és a balkezes dobó Josh Maciejewskit pedig kidobtuk a játékos keretből. Zajlik az élet.
És egy kis statisztika. Giancarlo Stanton, ugye, ahogy említettük, ütött a Marlins ellen hazafutást, és ez azt jelentette, hogy Big G ezzel az MLB összes csapata ellen vágott már home run-t. Ezzel a 15. olyan aktív játékos, aki a liga összes csapata ellen tudott hazafutást szerezni. Én megnéztem, mind a 15-öt nem jegyeztem meg, de olyan egyértelmű vagy nem meglepő nevek vannak benne, mint mondjuk Mookie Betts, vagy Nick Castellanos, akik azért úgy ütögetnek home run-okat, és aki megakadt a nevem, az Martin Maldonado, aki most már White Sox, de ugye a Astrosnak volt sokáig a catcherje, aki borzasztóan rosszul üt, de ezek szerint neki ellen van már az a futása.
Néha elsül a kapanyja.
Fú, gyors, megnézem, hogy mennyi a karrier hazafutása. mert ő nem arról híres, hogy nagyon nagy ütőjátékos lenne, és ezen meg kell törölnöm a szememet, hogy nem jól látom, hogy Martin Maldonado is. Most azon, hogy Mookie Betts-nek van, hát oké, hát Bostonban is játszott, Dodgers-ben is vágja a homranokat, nem meglepő, de Martin Maldonado 111 karrier homran, akkor végül is belefér.
Hát jól elosztja akkor.
Ja.
És hát egy szomorú hír, 82 éves korában elhunyt egykori játékosunk Fritz Peterson, aki 1966 és 74 közt volt a Yankees játékosa, és Miles Stottlemyerrel remek párost alkottak az akkori rotációban. Azonban nem csak erről volt ő híres, mivel ő volt az, aki Mike Akicsel elkövetett egy feleségcsere sztorinak a másik részvevője. Ugye, és ezt annó szerintem a podcastben is volt ez már valamelyik részben, vagy valamelyik adásban megemlítettük, hogy konkrétan a két ilyen kis játékos családot cserélt, tehát így a asszony gyerekek mentek a másik férfival, mind a két oldalon.
Igen, és Petersonék pont ők azok, akik együtt maradtak.
Akik együtt is maradtak, igen, mert Kekicsék meg utána az ex Miss Petersonnal elég hamar szétmentek. Viszont Fritz Peterson és az ex Miss Kekics, ők sokáig együtt maradtak, és életük végéig amúgy.
Igen, mert ugye a Yankees kiadott egy hivatalos közleményt, és kifejezték a részvétüket az özvegy részére, tehát még most is együtt voltak, és hát ugye, ja, inkább nem mondom.
Melyik özvegy?
Melyik özvegy?
És egyébként érdekesség még Fritz Petersonnal kapcsolatban, hogy 1974-ben része volt annak a csomagnak, amit Chris Chambliss-ért cserébe küldtünk a Cleveland Indiansnek. Aki később, ugye? Sőt, nem is olyan sokkal később már azonnal. Ilyen playoff hőssé vált a csapatban.
Igen, és egyébként ez egy jó is ez a podcast, mert ugye ez a 60-as évek vége, 70-es eleje, ez pont egy ilyen átmeneti, sikertelenebb időszak volt a Yankeesnél, úgyhogy ugye előtte a legendás csapat, utána megint, ugye, igaz, hogy rövidebb ideig, de
Bronx Zoo.
A Bronx Zoo is egy legendás csapat. Nekem például erről a 60-as évek vége, 70-es eleje azért nincs olyan sok, meg, és például megnéztem Fritz Peterson-nak is volt, vagy négy vagy öt olyan szezonja, amikor három maradti hierével végig. De azért is írtuk bele, hogy ugye Stottlemyerrel remek páros volt, hogy amúgy tök jó dobójátékos volt, de ugye pont abban a korszakban dobott, amiről annyi legendája van a Yankeesnek, hogy ők már így ilyen afterthought, hogy kell ezt lefordítani magyarul. Ilyen lábjegyzetek. Ilyen lábjegyzetek a Yankees történetébe, de amúgy pedig remek statisztikákat hozott.
Igen, ja, és külön Mike kedvéért még említsük meg, hogy meghalt O.J. Simpson rákban.
Ó, igen, tényleg.
Ő dobta be a közös csetünkre ezt a hírt, még amikor kijött. És ugye ezt beszéltük is utána, hogy az internet az mekkora egy rohadék tud lenni. És ennek a hírnek a kapcsán különösen kijött mindenkiből a kis ördög. Nekem a kedvenc kommentem az volt egyébként, hogy most már békében nyugodhat O.J. tudván, hogy a feleségének a gyilkosa meghalt.
Igen. Igen. Súlyos dolga volt. Hát, de az internetben nem lehet csalódni.
Nem biztos. Remains undefeated.
Mert a Fritz Peterson hírre nem olvastam utána, hogy voltak-e valami poénok feleség cserébe kapcsolatban?
Biztos vagyok benne, hogy valaki ráugrott, nem is egy ember, ami nem az asszonyra, hanem a...
No, de ugorjunk mi meg a farmra.
Igen, ugorjunk a farmra, én is így akartam átvezetni pont.
Igen, ugye zajlik az élet most már a farmon is nagy üzemben, és AAA-ben a Scranton Wilkes-Barre kiváló hetet zárt. Felemáson kezdték a szezont, viszont pont a Norfolk Tides ellen, akik a Baltimore Orioles-nak a farmcsapata, megtaláltuk a győztes utat, és mind a hat mérkőzését megnyertük a szériának, így 10-4-el áll a Rail Riders. Egyébként ez a Norfolk elleni széria azért is nagy show, mert hogy a Baltimore Orioles talán a legjobb farm rendszer. Uh-huh. Még a múlt héten elfelejtettem bedobni ide a podcast témák közé, hogy volt egy olyan meccsük, ahol 26-11-re lehet az ellenfelet. És ugye, hát majd mindjárt mondjuk, hogy a story Jackson Holiday-el, ugye az MLB legígéretesebb tehetségével, ugye akkor még Norfolkban volt, de aki nagyon nagyot ment az MLB-ben, az Heston Kjerstad, aki szintén ilyen top 100-as tehetséget, 10 RBI-ja végzett. És ugye amúgy is van, hogy még 4-5 ilyen top 100-as tehetsége az Orioles-nak, abból sokan a Norfolkban játszanak, úgyhogy ez a 6 meccsen 6 győzelem, az egész nagy a fegyvertény.
Igen, és ugye volt itt is minden egyébként, tehát nulláztuk is őket, volt szoros meccs is, volt olyan, ami azt hiszem 4 pontos különbséggel, szóval így eléggé változatos kis hét volt ez a Scrantonnak, de tényleg ez nagyon, számomra óriási pozitív meglepetés volt, hogy ekkorát mentek a Norfolk ellen. És a Somerset Patriots pedig New Hampshire ellen folytatta szezonját, és hát kicsit felemás szériát tudhat maga mögött a csapat. Az első 3 meccset behúzta az ellenfél, utána azonban jött 2 Somerset győzelem, és sajnos a széria utolsó meccsén újra vereséget szenvedtek a srácok. Így összesen egyébként 4-5-tel állnak jelenleg az a mérlegük, a Scranton pedig 10-4-gyel ezután, 6 győzelem után.
Helyében a Hudson Valley Renegadesnek igen, csak mozgalmas hete volt. A mosómedvék a Róm otthonába látogattak, ott viszont egész héten szakadt az eső. Több meccset is el kellett halasztani, 2-szer is duplázni kellett csapatoknak, de így se sikerült minden elmaradt meccset pótolni. Viszont végül a Renegades jött ki jobban a vízilabdából, 3-ot megnyertek, 2-szer nullázták az ellenfelüket, és csak 2-szer kaptak ki. Úgyhogy összességében 5-3-mal áll a Hudsonbeli.
És hát a szezon eddigi nagy csalódása ismét, a Tampa Tarpons. Ők az első hazai szériájukat tudták le most a szezonban, és hát a Dunedin Blue Jays eléggé megcsapkodta őket, 6 meccsből 5-öt nyert meg az ellenfél. Tarpons egyszer tudta csak győztesen elhagyni a pályát, akkor is egy-egy pontos győzelemmel, azon kívül kb. Így közük nem volt az egész héten a szériához sajnos, és hú, ezt most nem írtam ki, de ha jól emlékszem, akkor most 2 héttel állnak, hogyha minden igaz.
Hát, Tarpons valószínűleg idén is. Bár tavaly ugye a szezon második felét egészen meghúzták.
Igen, csak sajnos az sem volt elég. Már ott már annyira rosszul álltak előtte, hogy már késő volt a hajra. De igen, azért tavaly legalább volt. Azt hittem, hogy azt sikerül tovább vinni majd azt a viszonylag jó szériát az idei szezon kezdésre, de sajnos nem. Igen, közül megnéztem, 2 héttel állnak egyébként.
És hoztunk még egy nagy hírt. Hát a farmmal kapcsolatban, hogy ide szoktuk venni a Staten Island Ferry Hawks-t, akik nem hivatalosan a Yankees-nek a farm csapata, csak ugye a Staten Island, ahol játszanak, ott volt korábban ilyen kis farm csapat. Mikor kilátogattunk oda, akkor beleszerettünk abba a stadionba, úgyhogy így szívünkhöz kötődik ez a csapat. És ha valaki kilátogatott tegnap Dwight Gooden mez visszavonultatására, és marad Terry Strawberry mez visszavonultatására, és akkor indul az Atlantic League, amiben a Staten Island Ferry Hawks játszik, az április vége fele indul, és érdemes lesz kilátogatni, ugyanis kifogott egy nagy halat a Ferry Hawks, és leszerződtették Pablo Sandovalt, aki a San Francisco Giants legendája, legendás hármas védője, úgyhogy a panda. Voltak hírek télen, azt hiszem, kisligás szerződést kötött a Giants-e, hogy ő vissza akar térni az MLB-be, de aztán kidobták a csapatból, de nem akarja elengedni ezt, és ugye az Independent Atlantic League-be szerződött, úgyhogy a pandát lehet látni Staten Island-en.
Igen, a Charleston Dirty Birds ellen kezdik meg majd a szezont április 25-én, 10 nap múlva, de idegenben. Első hazai meccset, azt nem is tudom, mert mindjárt nézem, hogy mikor. Május 3-ig Nem, az is idegen. Jézusom, nem is játszanak otthon. Ja de, bocsánat, hülye vagyok. Jó, első hazai széria május 3-ától lesz majd Maryland Blue Crabs ellen.
Hát akkor irány Staten Island májusban. És Pablo Sandovalos Ferry Hawksmest kell venni.
Nem tudom, és soha nem szerettem őt amúgy.
Hát egy nagy forma azért ezzel a túl ízott testalkattal.
Van egy kezdődobó Christian Capuano néven.
Igen.
Van Esposito. Jó, jó nevek vannak egyébként. Colby Johnson, instant kedvenc. Ja, hát hogyha legközelebb kijutunk, akkor...
Igen, azt hiszem, hogy a...
Mindenképpen.
Mert megnéztem, de még a hivatalos rosterre nem rakták föl.
De már ott van.
Már ott van?
Pont meg van nyitva előttem, ahogy itt van. Infielderként. Öreg Pablo. No, hát ő igen, tehát majd ugye nyilván a Ferry Hawksnak is a az eredményeiről be fogunk számolni majd, hogyha már elkezdődik a szezonjuk. És akkor nézzük gyorsan még az MLB híreket. Előbb említetted ugye a Norfolk révén Jackson Holiday-t, az Orioles felhívta őt az MLB-be, ő pedig a legígéretesebb tehetségének számít, és hát ugye az ex-Colorado Rockies legenda, vagy nem, ott volt? Nem.
Hát ott kezdett, ott is volt,
ott kezdett, ugye?
Cardinals,
Yankees. Matt Holiday-nek a gyermekéről van szó. És már most mennek a sztorik róla egyébként, hogy nem is tudom, melyik valamelyik MLB beatwriter írt a Twitteren, valami 2000, nem is tudom, 13-as, vagy nem is tudom mikori, valami ősrégi tweetjét, hogy volt kint kisligás gyerekmeccsen, és hogy Jackson Holidayből MLB All-Star lesz majd egyszer, és akkor írták neki, hogy kicsit korai, mert hogy még csak 9 éves a gyerek. És az MLB-s beatwriter megírta, hogy hát ő tudja, hogyha lát egy nagyon durva ígéretet, vagy ilyen, mi az, prospektet, ilyen nagyon ígéretes fiatal játékost, még gyerekként is. Hát jól halad a srác.
Igen, az a szörnyű az Orioles-ban, hogy még így is van, vagy 3-4 top prospekt, akit még fel se hívtak az MLB-be, és így is tele vannak. Szörnyű lesz a következő 10. Már mondjuk nem fognak
mindenki. Egyelőre a csoport negyedik helyére pont jó.
Én bírom, amikor az Orioles jó.
Én is. Inkább ők, mint bármelyik más a csoportból igazából.
De én
nem megsértve ezzel természetesen a Toronto vagy a Tampa Bay drukkereket.
Igen, na, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi gén öröklődött a papától, mert azért elég jó ütőjátékos volt meg a Halidé.
Ez a
következő hír, szerintem még eddig nem említettük, vagy csak félig nevettünk, soha jól tenni sztorin.
Nem került szóba szerintem a podcasten.
Igen, ugye kirobbant egy-két hete a botrány idézőjelben, hogy a Shohei Ohtani tolmácsa fogadási problémákba ütközött, ugye illegális bukiknál fogadott, ugye illegális, mert hogy Kaliforniában illegális a sportfogadás, és hogy $5 millió lopott el Ohtanitól, aki természetesen semmiről nem tud. Először az volt a hír, hogy ettől függetlenül kifizette ezt az 5 milliót, másnap mondták, hogy ő nem is hallott erről még, hogy tőle 5 milliót lenyúltak, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi áll a háttérben, de most egy újabb hír robbant, hogy a legújabb hírek szerint Ippei Mizuhara, ő a tolmás, ő több mint $16 millió nyúlt le Ohtanitól, hogy finanszírozza a sportfogadás függőségét. Itt volt egy tweet, azt hiszem erről is, ami 19 000 fogadást kötött 4 év alatt. Tehát én gyors leosztottam így napok számával, az ilyen 20, 3-24 fogadás per nap. Mert elsőre nekem túl soknak tűnt, hogy 19 ezer fogadás, hanem ez nagyon bűzlik, de még igen, ha függő vagy azért ez a 24, főleg, hogy ilyen over-under, vagy mindenféle egyéb statisztikára lehet fogadni, az nem is olyan sok. És állítólag baseballra soha nem fogadott. Meglátjuk, csak ugye a bukit lekapcsolták, úgyhogy szövetségi nyomozás folyik. De hát itt ilyen sztorik vannak, hogy kiadta magát Otaninak a banknál, hogy nyitott egy olyan bankszámlát, amiről Otani nem is tudott, kikapcsolta az értesítéseket Otani telefonján. Szóval ilyen, hát bűzlik kicsit a sztori, de nem azt mondom, hogy Otani fogadott, mert nehéz elképzelni, de hogy olyan dolgokat mondanak, ami ilyen nonsens, tehát hogy nem tudom,
igen, van telefonos. Olyan összegekről van szó, igen, tehát hogy nem létezik, hogy egy normális bank az csak, tehát így bejelentkezik XY telefonon, hogy jaj, én vagyok az, igen, és akkor szeretnék ilyen meg ilyen pénzt levenni, meg átutalni, meg ilyen dolgokat lebonyolítani, és konkrétan, hogy tényleg akkor így megkérdezik tőle, hogy de maga valóban az, és akkor igen, én vagyok az. Tehát, hogy így...
Trust me, bro. Meg hogy autókölcsön törlesztés, vagy autókölcsön néven futottak ezek. Ugye nem egybe emelte ezt a 16 milliót, hanem szépen apránként. De ugye itt egyébként olvastam egy jó véleményt, hogy ez ugye nem tudom, 3-4 éven keresztül zajlott, hogy és amikor a bevallást kellett csinálni, azt nyilván nem Otani csinálja saját magának, hogy akkor nem tűnt föl. Mert az teljesen legit, hogy nyilván van, nem tudom, 12 különböző bankszámlája Otaninak, tehát az, hogy most itt nem tudom, félmillió dollár innen eltűnik, azt nyilván nem tudod követni, mert ez apró pénz neki. Tehát, hogy ezt a részét elhiszem, hogy még nem veszi észre, hogy apránként eltűnik ennyi, mert neki 16 millió dollár ugyanaz, mint neked eltűnő 5000 forintot, de hogy így itt az adóbevallást valószínűleg profi cégek csinálják, vagy ilyen tanácsadó cégek, hogy ott nem bukott ki, hogy itt valami, meg hogyha a nevén van a bankszámla, tehát hogy így... Szóval érdekes a sztori, meglátjuk, hogy alakul. Nyilván Otani ez teljesen ki fog ebben maradni, még hogyha esetleg az ő nevébe fogadtak volna, akkor is nyilván
kiállt. Persze, hát ő most az aranygyermek, nyilván őt nem érheti semmilyen sár. De
igen, én hajlok arra, hogy tényleg nem tudott róla, de ezek az iszoklások nem nagyon erősítik meg ezt, hogy
nekem a kedvenc részem az volt, hogy ugye ki nyilvánosságra hoztak SMS-váltásokat, amiket, vagy üzenetváltásokat, amiket Ippei mester csinálta, vagy Ippei mester és az illegális buki között zajlottak, és akkor ilyeneket írt, hogy nem tudom, elveszített valami rengeteg fogadást már aznap, és nem tudom hány tízezer dollárt, és akkor így írta, hogy ha elég szarul megy nekem ez a fogadás dolog, mi? Lol. Mindegy, tudsz még adni esetleg előleget a következőre.
Volt egy olyan tweet is, ugye azonnal kirúgták Ippeit, nem tudom, hogy van-e azóta új tolmács, de lehet, hogy nincs, és volt egy ilyen tweet, hogy ezzel kapcsolatban Shohei Ohtani kiadott egy hivatalos közleményt, japánul, nem tudjuk, mi van benne.
Zseniális. Igen, ja, és igen, tehát tudjuk, hogy a Mizuhara a vezetékneve, de testvérünknek tekintjük, és ezért a keresztnevén így szólítjuk őt.
Igen.
De tehát nagyon vicces. De én nem gondolnám egyébként, hogy Otani nem tudott volna erről, vagy hogy ez teljesen ő tiszta lenne ebben a dologban. Ettől függetlenül gondolom, hogy Mizuharát így megkenték, hogy jó, akkor ezt most vállalt be a csapatért, és akkor kapsz ennyit, meg ennyit, csak nyilatkozd ezt, meg ezt, és akkor gondolom megúszza valamilyen enyhébb büntetéssel, vagy nem tudom, vádalkúval, vagy valamivel. Na, minden esetre durva egyébként. Majd Mike-ot megkérdezzük, hogy neki mi a véleménye erről a sztoriról.
Igen.
Következő héten.
NBA-s, a Raptors-os formát, azt említettem? Mit említettem?
Az volt szó róla, igen, hogy ő meg átment a Knicksből, és akkor ott ilyen belső levelezés, vagy a Knicks-hez?
Ja, nem.
Tudom, a fogadó, igen, az csak a cseten került szóba, igen.
Igen, ott is az volt, hogy két meccsen különböző statisztikában ugye az Undert tették meg nagyon feltűnő összegekkel, ugye, hogy nem tudom, leszed öt pattanót, és akkor megteszed, hogy nem. Ugye az az Under, és ilyen kiugróan magas összegekkel, és mind a kettő meccsen sérülést szenvedett sajnos John Tay Porter elég hamar, úgyhogy bejöttek az Under tippek, úgyhogy ott is megy a vizsgálat, hogy ez meg vajon hogyan.
De éppen ott is az overre fogadott, azt tuti. És van még egy otthon is hírünk, ez azért mindenképpen számára legalábbis pozitívabb. Múlt héten megütötte a 175. hazafutását az MLB-ben, ezzel beérte Hideki Matsuit a japán játékosok által az MLB-ben ütött homerunok örök ranglistájának az első helyén. Sajnos.
Igen. A Hideki Matsui nevét mindig jó látni. Egy másik fontos sztori, ami nem teljesen friss, azt hiszem már ez is a múlt hét előtt lezongorázódott, de még nem beszéltünk róla, ugye az az Oakland Athleticsnek a kálváriája. Az már eldőlt, hogy ők 2028-tól Las Vegasba költöznek, viszont a Coliseum, ahol most játszanak, annak a bérleti szerződése az idei szezon végén lejár. És kérdéses volt, hogy az átmeneti 3 évet hol fogja lejátszani a csapat. És hát ugye azt már talán beszéltük korábban, meg amikor a tulajdonost bemutattuk, hogy nem felhőtlen a viszony Oakland városvezetése és John Fisher között. Most is ment a húzavona. Oakland majdnem 100 millió dollárt akart ilyen biztosítékként kapni az Athletics-től. Ugye a szerződést kötöttek volna, hogy akár egy év múlva is leléphettek volna, de az összeg teljes egészében Oaklandet illette volna. Szóval hát ilyen olyan feltételeket szabtak, amit valószínű volt, hogy a John Fisher nem fog elfogadni, és hát nem is fogadta el. Nem egyeztek meg a folytatásra, úgyhogy azt viszont már bejelentették, hogy az Athletics 2025 és 2027 között Sacramento-ban játszik majd mérkőzéseket. A Sacramento River Cats AAA csapatának stadionjában, és a Las Vegas-i új stadion az véhetően 2028-ra készül majd el. És egyébként itt is vannak ilyen érdekességek, utána olvastam, hogy miért is Sacramento-ra. Egy az, hogy a TV közvetítési szerződése úgy van megírva az Athletics-nek, hogy akkor jár a pénz, hogyha a Bay Area-ban maradnak. Tehát nem nagyon költözhettek túl messzire, ez az egyik. És a másik érdekesség, hogy a Sacramento River Cats tulajdonosa az, nem tudom, hogy jól mondom el a nevét, de Vivek Ranadive, aki a Sacramento Kings NBA csapatának is a tulajdonosa, és hogy nem ő elég régóta szeretne MLB csapatot is tulajdonolni, úgyhogy szerintem ő önként és dalolva jelentkezett, hogy kisegít az Athletics-en, hogy szerezzen pár jó pontot Rob Manfrednél, úgyhogy ilyen, és egyébként nagyon jó barátságban van állítólag John Fisherrel, úgyhogy ilyen háttérsztorik vannak itt az Athletics-szel kapcsolatban. Hát érdekes lesz, ugye a Covid alatt a Blue Jays játszott már AAA stadionban, most az Athletics úgy néz ki, hogy ezt fogja tenni 3 évig.
Hát érdekes, így múlik a világ dicsősége.
Igen, és ha már költözés, úgy néz ki, hogy a Phoenix Coyotes NHL csapatának költözik.
És mond, most már Arizona.
Igen. De Arizona, igen.
De egyébként olvastam egy olyat is, nem tudom, az mennyire igaz, hogy úgy szól a Coyotes-nak a szerződése, hogy hiába, hogy elköltözik a csapat, valami 2 éven belül új csarnok lesz majd Arizona Phoenixben, és új csapat ugyanazon a néven? Valami ilyesmit hallottam, hogy a tulajdonos valamilyen szerződés kötött, hogy lesz ott a csapat utána is, csak nem tudom, hogy bővíteni terveznek-e, vagy hogy mi lesz.
Nem most lettek párosan a Krakennel?
Elvileg, de mondom, ez csak egy ilyen hír foszlányt olvastam, hogy így akadt meg a szemem rajta. Nem tudom, hogy mennyire
mennyire van valóság alapja, vagy nincsen. Én szomorú vagyok egyébként, mert hiába, hogy a sivatag közepére nem illik egyáltalán a jégkorong, meg valószínűleg soha nem volt ott azért akkora rajongó tábora Phoenixben, de nekem a Kaja 10 az mindig egy ilyen kis szimpatikus csapat volt, meg a régi 90-es évek végi mezeiket, azokat én nagyon-nagyon szerettem, ami most is ugye hasonlóban játszanak. Azt hiszem a hazai mezük az talán arra hajaz, az nagyon jó kis mez volt szerintem, főleg a fehéret szerettem, ugye akkor még a fehér volt a hazai. Azzal a idióta.
Igen. Illő.
Igen, ilyen elcseszett jégkorongos Péri farkas logó, meg ilyen, ugye ilyen indián motívumok vannak így alul végig a meznek az alsó részén. Szóval azt én nagyon szerettem azt a mezt. Nem tudom, egyébként nem, abban sem vagyok biztos, hogy Salt Lake Cityhez mennyire illik a jégkorong egyébként. Tehát így, nem tudom, hogy ott mekkora. Jó, időjárás szempontjából nyilván egy fokkal igen. Jobb, de nem tudom, hogy mennyire lesz ott majd meghonosítható. Illetve az, hogy ugye, hogy viszik-e tovább olyan, akkor akarja 10 nevet. Tehát, hogyha az egy Utahban ott elég hülyén néz neki egy Salt Lake City Kaja 10. Mondjuk a Utah Jazz is egyébként ugye vitte tovább New Orleansból a kosárlabda csapat, hogy a Jazz-hez sincsen sok köze a Utah államnak. De gondolom, hogy akkor itt teljes rebranding lesz majd.
Hát valószínűleg.
És akkor igen, és ugye április 15 mai nap vesszük fel a podcast adást, és ugye, amit már említettél is, mert beszéltünk az elején róla, ma tartják az MLB-ben a Jackie Robinson napot, ami azt jelenti, hogy mindenki 42-es számmal fog játszani majd. Ez a... általában ez meg szokta dolgoztatni a csapatok kommentátorainak az agytekervényeit ugye az ellenfélben, amikor így pont olyan csapattal játszik mondjuk az ő csapatuk, akikkel így nagyon ritkán, és akkor így a játékos, hogy a keretnek a 80%-ával nincsenek tisztában amúgy se, csak maximum említés szinten, és akkor most meg mindenki 42-esbe szaladgál. Itt szoktak lenni érdekes megoldások.
Igen, és ugye a Red Sox is játszotta már a mai meccsét.
Igen?
Bostoni maraton, ugye az ma volt. És nem is tudom, hogy a Jackie Robinson téj miatt játszanak ilyenkor, vagy nem is, hanem nem tudom pontosan, hogy miért játszanak ilyenkor hamar, de most már jött, hogy a bombázás volt, szerintem, vagy a Patriots Day meg nem ma van, de ilyenkor mindig hamar játszik a Red Sox, ottani idő szerint délelőtt, és beleszaladtak egy szép 6-0-ás
vereségbe. A Guardians vitte tovább a pozitív attitűdöt tőlünk. Igen, és akkor még múlt hét után ugye még adósak maradtunk az NCAA férfi divíziójának a döntőjével, ahogy az várható volt, ugye a UConn megnyerte az idei bajnokságot is, ezzel megvédték a bajnoki címüket. Huskies a Purdue csapatát verte a döntőben 75-60-ra viszonylag simán, és hát egy érdekes statisztika, hogy ugye a March Madness során 6 meccset játszottak, és összesen 140 ponttal voltak jobbak az ellenfeleiknél, ez átlagosan 23,33 pontot jelent meccsenként. Ennyi volt a különbség köztük és a többi csapat között, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy ledominálták teljes mértékben ezt a March Madness-t. Ezzel még a tavalyi kiváló teljesítményükre is rátettek egy lapáttal, akkor idézőjelben csak 20 pont volt az átlagban a meccsenkénti különbség a javukra. Hát gratulálunk a Huskies-nak, én kicsit sajnálom, hogy a csajoknak nem sikerült megnyerni idén, de a duplázás az kemény lett volna ott is, mármint, hogy ugye, hogyha mind a kettő a férfi és a női csapat is nyer, de hát a Huskies az tényleg ez a Connecticut büszke lehet rájuk.
Igen, tök kíváncsi vagyok, hogy hol kellnek el a játékosaik a drafton. Bocsánat, csak gyors visszakapcsolódok, hogy ma van a Massachusettsben a Patriots Day, uh-huh. amelyben az állam szerepét ünneplik a
Anglia
polgárháborúban. Uh-huh. Úgyhogy azért ilyenkor Patriot Day-en van a Bostoni maraton, és korán reggel, vagy hát délelőtt játszik a Red Sox is.
Uh-huh. A polgárháborúban, vagy az angolok elleni függetlenségi háborúban?
A polgárháború.
Polgárháború?
Revolutionary War.
Aha. Nice.
Lexington és a Concordi csata. Nyitó ütközetek. A széria nyitó.
Szájjánnal.
Igen, de nem vagyok amerikai történelem szakértő, de...
De még lehetsz.
Még lehet.
És akkor már annyival készültünk. Minden igaz, akkor hát vagy hétvégén, valószínűleg vasárnap, vagy pedig jövő hétfőn jelentkezünk egy hosszabb adással majd. Akkor hozunk egy új heti témát, és a régi új heti témát, egy folytatást. Ugye az MLB-s tulajokról. Melyik divízió jön most, melyik csoport?
NL Central.
A National League Central csapatainak a tulajdonosi köreiről. Most pedig akkor köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek minket a Yankee, mi az, New York Yankee Hungary Facebook oldalon, illetve Discordon tudtok velünk beszélgetni is, viszonylag hát aktívabb, mint volt azért a szerver, mint az off-seasonben volt.
Főleg akkor, amikor ugye itthon is.
Normális időben. Így van. Illetve kövessetek minket a blogjainkon, ugye betastrikeout.blog.hu-n találjátok meg Mike-ot, a catch.blog.hu-n, engem pedig a jenkikháza.blogspot.com-on, és az adás ki fog kerülni majd ugye szokásos módon a Spotify Podcasters oldalra, a leánykori nevén Anchor FM-re, valamint előbb-utóbb YouTube-ra is ki fog majd kerülni, illetve ugye a Spotify azt szétdobja minden nagyobb, illetve minden platformra, ahol csak eddig elérhető volt. Mi köszönjük a figyelmet, és hajnalban pedig akkor hajrá Yankees, megkezdjük a Toronto elleni szériát, Luis Gill fog dobni majd, illetve hajrá Rangers, de nem a Texas, hanem a New York.
Hajrá Yankees.
Sziasztok.
Sziasztok. And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far. And good night.